Köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Kereszténykutatók című műsorában. A mai vendégem Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet, a Népesedésért és a Családokért Kutatóintézet elnökasszonya. Szeretettel köszöntöm elnökasszonyt, és szeretném megkérdezni, hogy a Kopp Mária Intézet, amely most már 5 éve működik, honnan is indult, és milyen eredményeket, milyen célokat tud betölteni?
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és nagyon köszönöm az érdeklődést. Örülök neki, hogy a mai napon Kopp Máriáról is beszélgethetünk, illetve a róla elnevezett intézetről. Valóban 5 évvel ezelőtt, 2018 legelején indultunk. Ott az első fél év még az operatív megvalósításról szólt, hogy egyáltalán hogy álljunk föl, elhelyezkedés és minden egyéb. És ezt követően kezdtük meg a szakmai munkát. Alapvetően azért jött létre a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, vagy rövidítve a KINCS, mert szerettük volna azt, hogy a család és népesedés politikai döntéshozatal mögött legyen egy olyan háttérintézmény, amely kutatásokkal, elemzésekkel meg tudja alapozni a döntéseket, nyomon követi azokat, elemzi azokat, vizsgálja a hatásosságukat. Tehát ez volt az egyik cél, és emellett természetesen nagyon hangsúlyos cél volt az is, hogy Kopp Mária szellemi örökségét követve, egyfajta értékrendet képviselve mutassuk azt, hogy a gyermekvállalás, a családok, és egyáltalán a család, mint érték, az mennyire fontos a magyar társadalomban. Tehát van egyfajta értékrendünk, amely párosul egy objektív kutatási elemzési tevékenységgel.
Mik azok a főbb területek, főbb kutatási területek, amelyel az intézmény foglalkozik? Csak megrendelések vannak, vagy vannak saját ötletek is?
Mind a kettő van. Ahogy mondtam, az egyik fontos feladatunk, hogy a családpolitikai intézkedéseket monitorozzuk, ehhez kapcsolódva szoktunk ilyen-olyan kutatásokat, elemzéseket végezni, de természetesen vannak olyan saját kutatások is, amelyek ügyek mentén, témák mentén szerveződnek, olyan ügyek, témák mentén, amelyeket fontosnak tartunk, ilyen például a párkapcsolatok, vagy a lelki egészségnek a kérdése, vagy akár a termékeny tudatosság ügye. Arra is kíváncsiak voltunk egy nagy nemzetközi kutatásban, hogy például a környezetvédelem és a családos lét, ezek hogyan kapcsolódnak össze. Tehát több olyan téma is van, amely kifejezetten a saját érdeklődésből születik meg, és ehhez kapcsolódik egy-egy nagyobb kutatás. Így 5 éve elteltével nagy büszkeségünk, hogy elvégeztük a Hungarosztadi kutatást, amely Kopp Mária kutatás sorozata volt, és alapvetően a magyarok lelki állapotát monitorozza, illetve a családhoz, a közösséghez való viszonyainkról ad egy átfogó képet.
Érinti még az egészség témakörét is, hiszen az egészség, mint tudjuk, az nem egyszerűen a testi egészséget jelenti, amikor nem vagyunk éppen betegek, hanem az egészség szerintem a legjobb a magyar nyelv, amely kifejezi azt a jóléti állapotot, amiben a fizikai mi létünkben és egészségünkben ott van a lelki, a szellemi és a szociális teljesség is. Tehát ez a teljesség élmény, amit az egészség szó kifejez, és ez a Hungarosztadiban is, és az erről szóló összefoglaló kötetben is egy központi helyet szerepel, hiszen pont középen van ez a szó.
Valóban így van, ugye attól egész az életünk, hogy abban egységben van a testi-lelki egészségünk, és valóban erről is szól a Hungarosztadi kutatás. Már Kopp Mária óta tudjuk, és egyébként ez most is megerősödött a mi kutatásunkba, amelyet azt hiszem elveszélyetten Magatartástudományi Intézetével együtt végeztünk. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy valóban a egészségvédő tényezők közül az egyik legfontosabb az a harmonikus család és párkapcsolat. Ez a mostani kutatásban is megerősödött, egyértelműen látható az, hogy akik kiegyensúlyozott családban élnek, van társas támogatottságuk, ők jobb testi és lelki egészségmutatókkal rendelkeznek.
A kutatás kiterjedt és figyelmet szentelt a férfiak egészségére is. És mit tudunk ebből, meg ebből a kutatássorozatból?
Ez már annak idején Kopmár is nagyon gyakran hangsúlyozta, hogy a férfiak számára még inkább egészségvédő tényező, hogyha jó házasságban élnek, ha gyermekeket nevelnek, és aktívan foglalkoznak is a gyermekükkel. Neki volt többek között az a híres mondás, hogy pelenkázz, tovább élsz, tehát látszódott az, hogy azok a férfiak, akik aktív édesapai szerepet betöltenek, számukra ez egészségvédő hatással van. Ez egyébként megint, ez megint látható a mostani kutatásból is, tehát ebben nem volt meglepetés, de azért voltak olyan területek a mostani kutatásban, ami egyébként a hungarosztali kutatássorozat 6. hulláma volt, amelyekre azért rácsodálkoztunk.
A Kupmária kutatásaiban a férfiak és a nők is összehasonlításra kerülnek óhatatlanul, hiszen ebben a társadalomban, meg minden társadalomban így épülünk fel, hogy nők és férfiak vagyunk. Van-e különbség, változás a korábbi kutatási eredményekhez képest a férfiak-nők összehasonlításában?
Nagyon érdekes új fejlemény, hogy korábban mindig az jött ki, hogy a nőknek a lelki egészség mutatói valamivel rosszabbak, mint a férfiaké. Most is van még egy kicsi különbség, de jóval kisebb, mint korábban. Tehát látjuk azt, hogy a nőknek kicsit nagyobb mértékben javultak ezek a mutatói, mint a férfiaknak. De összességében azt mondhatjuk, hogy a lelki egészség mutatók mindkét nem esetében javultak az előző adatfelvételhez képest, ugye 2012-höz képest. Csak egy szám, például a boldogság mutató, az egy 10-es skálán most 7,4-et mutat a magyar társadalomban, ez korábban 7 alatt volt, tehát van javulás, és ahogy mondtam, a nők esetében tapasztaljuk azt, hogy nagyobb a javulás, például a munka-család összeegyeztetése kapcsán is már sokkal kevésbé látjuk azt, hogy ez akkora óriási problémát jelentene, mint mondjuk a 2010-es évek elején, vagy azt megelőzően. Úgyhogy én bízom benne, hogy az a fajta édesanyákat, nőket támogató politika, ami azért nagyon sok tekintetben pont erre fókuszált, hogy a női feladatok, az anyasság, az könnyebben összeegyeztethető legyen a munkavállalás, hogy ezek talán ebből is látszódik, hogy nagy részt célba értek. Ami másik érdekesség volt, hogy korábban mindig a budapestieknek voltak jobbak a lelki egészség mutatói. Ez az elmúlt 5 adatfelvétel során mindig így volt, már 1988-ban is, azt követően folyamatosan 2012-ben is. Ez is megfordult mostanra. Tehát azt látjuk, hogy most már a vidéken élőknek a lelki egészsége, a lelki egészség mutatói jobbak, kiegyensúlyozottabbaknak tűnnek lelkileg, mint a budapestiek.
Találtunk-e összefüggéseket ezzel kapcsolatban? Tehát mi okozhatja, mi lehet ennek a hátterében? Milyen mutatók támasztják ezt alá?
Ugye a lelki egészséget több mutató is jelzi, van a WHO-nak egy jólétindexe, a depressziós index, tehát több olyan mutató van, amelyek ezt jelzik, és ezekben úgy tűnik, hogy most a budapestiek rosszabbul állnak, mint a vidéken élők.
Óhatatlanul meg kell kérdezni, hogy állunk a szerhasználattal, tehát hogy állunk azokkal a lelki egészséget látszólag javító praktikákkal, mint a dohányzás, az alkohol, a drogfogyasztás, esetleg kitérte erre is a kutatás?
A drogfogyasztásra nem, viszont az alkohol és a dohányzást erre rákérdeztünk. Itt érdekes módon nincsen nagy változás az előző évekhez képest. Semmilyen irányba, se rosszabb, se jobb nem lett a helyzet. Amiben látunk pozitívumot, az például a sportolásnak a mértéke. Ott a rendszeresen, heti rendszerességgel sportolóknak az aránya az megnőtt, bár hozzá kell tenni, hogy még így is a megkérdezettek fele azt mondta, hogy egyáltalán nem sportol.
A kutatási eredményeket milyen egyéb más felületein tudja kommunikálni, vagy módokon az intézmény, hiszen tudjuk azt, hogy a mai online világban szeretnek ilyen módon is hozzájutni az emberek az ismeretekhez és a kutatási eredményekhez. Van-e erre lehetőségük?
Nagyon jó megfogni egy könyvet, és meg is lehet nálunk rendelni egyébként valamennyi könyvünket, de minden egyes kiadványunk e-könyv formátumban is elérhető. Ezek a Kopmári Intézet honlapján, a kopmariintézet.hu oldalon van egy külön e-könyvtárunk, illetve e-könyvesboltunk. az e-könyvtárban egyébként a szakmai folyóiratunk, a Kapocs című folyóirat is elérhető, úgyhogy akit érdekelnek ezek a témák, népesedés, demográfia, családügyek, gyermekvállalás, párkapcsolatok, azt gondolom, hogy nagyon hasznos anyagokat talál az oldalunkon, tehát javaslom, hogy a Kóp Mária Intézet honlapját keressék fel.
Köszönöm szépen! Egy különleges téma, ami egyre erősebben megjelenik a magyar társadalomban, a szingli világ. Tehát amikor tudatosan a fiatalok nem köteleződnek meg, nem találnak párt, vagy nem is akarnak keresni párokat, párok nem keresik egymást, vagy nehezen találnak egymásra, vagy akik tudatosan vállalják vagy a gyermektelenséget, vagy a nem elkötelezett párkapcsolatot, vagy éppen a házasságot. A házasság egyébként egy különlegesen központi helyet foglalt el Kóp Mária kutatás, és gondolom a mai világban is még mindig ez a legerősebb családmegtartó tényező.
Igen, láttunk erre nemzetközi tendenciákat, mintha a házasság presztízse az már nem volna akkora, mint évtizedekkel ezelőtt, de Magyarországon azért ez nem egészen így van, és hogyha nemzetközileg összehasonlítjuk, akkor látjuk azt, hogy Magyarországon még mindig a házasságot tekintik a legmegfelelőbb párkapcsolati formának, és beszéltél a gyermektelenségről, a tudatos gyermektelenségről. E tekintetben is az látható, hogy például a Németországhoz képest nálunk nagyjából harmadannyian vannak, akik tudatosan azt mondják, hogy nem akarnak gyermeket. Egy pár százalékról van szó egyébként mindösszesen. Tehát azért a magyaroknak az a családbarát attitűdje, ami hagyományosan már hosszú évtizedek, de talán mondhatom, hogy évszázadok óta jellemez minket, Ez nem kopott, sőt én azt gondolom, hogy az elmúlt 12 év családokat támogató politikája erre még rá is erősített.
Kóp Mária egyik nagyon jellegzetes kutatási témája volt az előzőekken kívül a vallásosság és a hit kérdése. Hogyan jelenik meg ez a mai emberek véleményében?
Ezről is kérdeztünk természetesen a Hungarosztadi kutatásban. Érdekes eredményeket kaptunk, hiszen azt látjuk, hogy a vallás az még mindig, a vallásosság még mindig egy olyan tényező, amely a lelki erőt, a lelki egészséget javítja. Ugyanakkor mondjuk 20 évvel ezelőtti állapothoz képest inkább romlást látunk sok tekintetben. Az látszódik, hogy a maguk módján vallásosak között ma már nem, tehát az Kóp Mária megmutatta, hogy a maguk módján vallásosok egészségi mutatói ez kicsit rosszabbak voltak, mint azok, akik rendszeresen járnak templomba, és rendszeresen gyakorolják a vallásukat. Úgy tűnik, hogy ez a különbség egy kicsit most már elmosódik, tehát látszódik az, hogy már nincs akkora nagy különbség e tekintetben. Ugye ez például egy nagyon érdekes új fejlemény volt, és magunk is csodálkoztunk ezen. Nyilván el kell gondolkozni sok szempontból arról, hogy ez miért van most már így.
Nagyon kemény időszakon van túl az egész világ, de reméljük, hogy túl vagyunk, de minden esetre most egy kis csönd van és pihenés a világjárvány okozta traumáktól. Mégis ez a trauma az egyik legkeményebb módon szólt bele az emberek hétköznapi életébe, az egyének, a családok és a közösségek életébe is. Látunk-e valami hatást, hogy a lelki egészségben, vagy egyáltalán, hát ugye a fizikai egészséget tudjuk, hogy nagyon megtépázta, mert olyan új betegséggel kellett megküzdeni, amiben hát van, aki nem is tudott, és tömegek nem tudtak, de a lelki egészségre hogyan hatott a COVID-járvány? Vannak-e ilyen kutatási eredmények?
Ugye ez a felmérés még a koronavírus járvány utolsó szakaszában zajlott, 2021 második felében, tehát még láttuk azt, hogy ez hogyan hatott az emberek lelki egészségére. az mindenképpen figyelemre méltó, hogy akiknek a társas támogatása adott volt, a család összezárt, és számíthattak egymásra, ott mind testileg, mind lelkileg azért kevésbé viselte meg ezeket az embereket a járvány időszaka. Ami figyelemre méltó, hogy a fiatalok esetében ez a fajta elszigetelődés, amely sajnos együtt jártam a járvánnyal, az azért a lelki világukra sajnos negatívan hatott. Tehát összességében a depresszió szint az előző adatfelvétel óta, ami 2012-ben volt, csökkent, viszont a fiatalok körében meg növekedést tapasztaltunk.
Mi a helyzet a közösségekkel? Ugye hát most a Covid-nak ez volt a nagy másik hatása is, hogy elzáródtunk, el lettünk zárva a közösségi programoktól, a szórakozástól, a színháztól, a kultúrától, egyáltalán bármilyen közösségtől, ami akár egy kis településen, vagy egy nagyvárosban is már bevett, és az emberek által közkedvelt érintkezési formák voltak. Egyáltalán a közösség volt hatás, mérhető hatással ez a járvány, illetve hát a kutatás rámutatott egy-két fontos dologra.
Arra mindenképpen, hogy a társas támogatás legyen, ez akár családból jövő, vagy más közösségből jövő támogatás, ez mindenképpen pozitívan hat a testi lelki egészségre, tehát ez bebizonyosodott. Azt is látjuk, hogy akik az élet értelmében hisznek, és úgy gondolják, hogy van célja az életüknek, ők is sokkal könnyebben viselték ezeket a nehéz időket, mint azok, akiknek ez a úgynevezett koherencia szintje alacsonyabb. És hát itt is van összefüggés, az élet értelmébe vetett hit a koherencia szintje, az pedig összefügg a társas támogatással, akinek van támogató közössége, ők egyébként ugye oda-vissza, tehát ők sokkal inkább hisznek az élet értelmében.
A Kopp Mária Intézet hogyan fogja a szakemberek, az átlag magyar emberek, közösségek számára eljuttatni ezeket az üzeneteket? Egyáltalán kik fogják tudni ezeket a kutatási eredményeket hasznosítani?
Megjelent egy tanulmánykötetünk, amelyben 27 tanulmányban írják le egyrészt a Kincs szakemberei, másrészt pedig a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet szakemberei a eredményeit a kutatásnak, három témaköré csoportosulva: család, egészség, közösség. Egyrészt azt gondolom, hogy a tudományos világ számára ez egy olyan kötet lett, amelyből talán tudnak majd táplálkozni a jövőben, vagy amely akár további gondolkodásra ösztökél, és még újabb kutatási területeket ehhez fog ötletet adni. És hát ugye nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a döntéshozók fele eljuttassuk ezeket az üzeneteket. Nyilván a családpolitika, az egészségpolitika, de akár az oktatáspolitika számára is ezek fontos visszajelzést jelentenek.
A Kopp Mária Intézetre egy kicsit visszatérve, kérem szépen, hogy mutassuk be azt a munkásságot, amit az intézet még kifelé szolgáltat. Tehát nagyon-nagyon jó a kommunikációja az intézménynek. El tudná mondani, elnök asszony, hogy mi milyen felületen működik, és hogy milyen csatornákon keresztül lehet ezekhez a kutatási eredményekhez hozzájutni?
Intézetünk honlapján a kopmariaintézet.hu oldalon megtalálnak minden kutatási, elemzési eredményt, tanulmányt, a kiadványainkat, hiszen minden évben rendszeresen jelentetünk meg könyveket, vannak köztük könnyedebb, tudományos ismeretterjesztő jellegűek, illetve kifejezetten tudományos jellegű kötetek is. Ezen kívül nyilván a közösségi médiában is elérnek minket, és hát igyekszünk a média egyéb felületein is megjelenni. Ahogy mondtam, egyrészt a család politikához kapcsolódva, a népesedési ügyeinkhez kapcsolódva, másrészt pedig a család mint értéknek a erősítése, családbarát szemlélet, hozzáállás erősítése érdekében is igyekszünk minél több helyen jelen lenni.
Én nagyon gratulálok ehhez az 5 éves kincshez, amit az intézmény összegyűjtött, hatalmas munka áll mögötte és benne. Azt szeretném még kérdezni elnök asszonytól, hogy mik az idei, a és a következő 5 éves tervek, tehát milyen célokat szeretnének megvalósítani, vagy milyen témák azok, amik most foglalkoztatják ezután, a nagy munka után az intézményt?
Olyan időket élünk, amikor a lelki egészség erősítése, azt gondolom, hogy meghatározó. Egyrészt a járvány után, ugye most a háború okozta, a szankciók okozta a gazdasági válságban, nagyon fontos, hogy a megküzdési képességünk az erős legyen, ami meg a lelki erőből adódik. Úgyhogy ezért fontosnak tartjuk, hogy a lelki egészséggel aktívan tudjunk foglalkozni. De emellett, hál' Isten, a családtámogatási rendszerünk idén is bővült pár új elemmel. Folyamatosan továbbra is monitorozzuk, hogy az előző intézkedések, az újabbak, kiket hogyan érnek el, mennyire hatékonyak. És hát az idei évben a század végéig közösen készítünk majd egy nagy tanulmánykötetet, amely a vallásosság és a család összefüggéseit fogja vizsgálni.
Nagyon szépen köszönöm. Fűrész Tündével, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökasszonyával beszélgettünk.
Köszönöm szépen az érdeklődést.
Mária Rádió. Az idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját Brückner Ákos előd ciszterci atya. Ákos atya 2006 óta szolgálja a Szűzanya Rádióját, számos szentmisével és evangélium magyarázattal megajándékozva a hallgatói családot. Emellett régebben heti rendszerességű adással jelentkezve a rádió hullámain. 2014 óta vezeti az Életkérdések című ifjúsági műsort, melyben az emberi élet legfontosabb kérdéseire keresi a választ a székesfehérvári ciszterci Szent Imre gimnázium diákjaival. Brückner Ákos atya gyémánt miséje február 5-én, vasárnap 12 órakor lesz a székesfehérvári ciszterci templomban. A misét a Mária Rádió élőben sugározza. A közvetítés miatt kivételesen a déli úrangyala, a déli rózsafüzér, valamint a lelkiségi óra műsorai elmaradnak. Emiatt kérjük a hallgatói család megértését. Szeretettel hívjuk a hallgatókat az ünnepi szentmisére, és gratulálunk Ákos atyának a szép évforduló alkalmából. A jó Isten áldását kívánjuk életére, valamint papi hivatására.